Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. A pontos idő 23 óra. Most híreket mondunk. A nyugati hírszolgálati irodák budapesti keltezéssel azt jelentik, hogy a magyar szabadságharcosok vasárnap is folytatták harcukat a fővárosban és a vidéken a szovjet túlerővel szemben. Ugyanakkor Kádár János, a kommunista bábkormány vezetője, találkozott Nagy Imrével, akit a szovjet hadsereg egy héttel ezelőtt távolított el a kormány éléről. Dunapentelén tovább folytatódik az ellenállás. A szabadságharcosok visszavertek egy páncélosokkal és gyalogsággal végrehajtott nagy támadást. Pécset az urániumbányák munkásai és üzemi munkások ugyancsak tovább harcolnak, és semmibe sem veszik a megadásra tett szovjet ultimátumot. Egy késő esti budapesti keltezésű jelentés szerint az ellenállás egyik gócpontja Újpesten alakult ki. A szabadságharcosok szívósan kitartanak a szovjet erők heves támadásai ellenére. A jelentés szerint a szabadságharcosok itt bizonyos tüzérségi segítségre is támaszkodhatnak. A szovjet tankok Újpest egyik utcája mentén mind a két főleg munkás lakásokból álló házsort romokba döntötték. A Kádár János és Nagy Imre között folyó megbeszélésen a nyugati hírközlőirodák értesülése szerint Rosonczi Géza volt államminiszter is részt vett. Budapest térségében vasárnap is voltak tűzharcok. Csepelen a szabadságharcosok több üzem környékén szilárdan tartják magukat. Az egyik üzem közelében a főleg munkásokból álló szabadságharcos csoport tűzoltó fecskendővel petróleumot locsolt a szovjet páncélosokra, majd a petróleumot meggyújtotta. A tűzben 14 szovjet tank égett ki. A nyugati értesülések szerint Magyarország gazdasági élete bénult állapotban van. A sztrájk az ország nagy részében tovább tart. A főváros területén csak egyes üzletet nyitottak ki, ezek előtt hosszú sorokban áll a tömeg. A Kilián laktanya romokban hever. Megmaradt falaira, krétával legutóbb ismét felírták, Ruszki haza. Egy másik felírás pedig így hangzik, micsoda testvérek vagytok ti oroszok, akik reánk lőttök. Hammarskjöld enszőtitkár vasárnap közölte, hogy felszólította a magyarországi hatóságokat, nyilatkozzanak mielőbb, milyen anyagi megsegítésre van szüksége a magyar népnek. A segélyezések ügyét az ENSZ főtisztviselőjére bízta, aki a világszervezeten belül a gazdasági és szociális ügyeket vezeti. Ennek lesz a feladata, hogy a felajánlott segélyeket nyilvántartásba vegye és egymással összehangolja. Hammarskjöld egy másik fontos beosztottját azzal bízta meg, hogy vegye kezébe a magyarországi menekültek segélyezésének ügyét. Az ENSZ főtitkárság vasárnap nyilvánosságra hozta a budapesti kormányhoz intézett jegyzékét, amelyben szorgalmazza, hogy a lehető legsürgősebben válaszoljanak Budapestről, milyen gyógyszerekre, élelmiszerekre és ruhaneműre van szükség. Az ENSZ főtitkár már korábban felszólította a budapesti kormányt, nyilatkozzék a Magyarországra küldendő ENSZ megfigyelő kérdésében. Az ENSZ közgyűlés rendes ülésszaka hétfőn kezdődik. Minthogy a közel-keleti és a magyar ügynek elsőbséget biztosítottak, diplomáciai körökben felkészültek arra, hogy a kéthetes ülésezés folyamán mindegyre előveszik egyik vagy másik ügyet, amint a fejlemények megkövetelik. Bármelyik küldöttnek joga van arra, hogy erre a követelményre bármikor rámutasson, akár olyan esetben is, ha éppen más tárgyról folyik a vita. Martino olasz külügyminiszter a ma délutáni órákban megérkezett New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlés most megnyíló ülésszakán. Martino a repülőtéren ezeket mondotta. Minden érzésemmel a magyar nép mellett vagyok, amely oly ragyogóan kiállt az igazi nagy eszmék, a szabadság és a függetlenség eszméje mellett, tehát ugyanazok mellett az eszmék mellett, amelyeknek érvényre juttatásáért az egész szabad világ küzd. Szerencse a szerencsétlenségben, folytatta nyilatkozatát az olasz külügyminiszter, hogy a döntő napokban oly sok felelős államférfiú gyűl össze New Yorkban. Legfontosabb feladatunk most az, hogy helyreállítsuk az Egyesült Nemzetek Szervezetét irányító eszmék, becsületét és az irántuk való bizalma. A délután folyamán 6 gépkocsi érkezett Budapestről a Nikolszorfi osztrák határállomásra nyugati újságírókkal és diplomatákkal. Az újságírók között volt a francia Figaro munkatársa, aki a köréjes ereglő kartársainak bevezetésül ezeket mondotta. Szívet tépő eseményeknek voltam a tanúja, amelyeket nem felejtek el, amíg élek. Olyan bátor és halált megvető néppel, mint amilyennek a magyar szabadságharcosokat megismertem, soha azelőtt nem találkoztam. A csoport tagjai között Ausztriába érkezett az egyik nyugatnémet lap szerkesztője, gépkocsijának egyetlen ablaka sem maradt, és a kocsi gépháza is súlyosan megsérült. A német újságíró elmesélte, hogy súlyos harc középpontjába került a Kilián laktanya közelében. A belgrádi rádió munkatársa beszélgetést folytatott két Budapesten járt jugoszláv újságíróval. Ezek pénteken távoztak a magyar fővárosból. Elmondották, hogy déli irányban haladva Budapest határában nagy kerülőt kellett tenniük, mert a főút Csepel közelében vezet el, ahol akkor még heves harcok folytak. A jugoszláv újságírókra azt tette a legmélyebb benyomást, hogy Budapest lakossága semmibe se véve a fel- és alászáguldó, avagy bevetésre készen álló tankokat higgadtan közlekedett az utcán. Mindenki igyekezett kenyérre és más életfontosságú élelmiszerre szert tenni. Mit beszélnek az emberek az utcán? Erre nehéz válaszolni, mondotta a belgrádi újságíró. Az emberek általában némák, összeszorított ajakkal haladnak el a szovjet páncélosok mellett. Nagyon sokan hozzátartozóikat keresik a halottak között. Ha valakire ráakadnak, kifelé nem mutatják fájdalmukat, hanem némán magukkal viszik halottjukat. A moszkvai rádió egyik vasárnapi magyar nyelvi adásában hangoztatta, hogy a varsói szerződés mindaddig érvényben marad, amíg az atlanti szervezet érvényben lesz. A szovjet kommentátor hangoztatta, hogy állítólagos nyugati reakciós erők az úgynevezett szocialista országok nagy családján belül viszályt akarnak szítani, úgyhogy ezek az országok maguk bontsák meg a családi összetartást. Ezt bizonyították volna a legutóbbi magyarországi események is, amikor a nagykormány gyengesége bűnös módon lehetővé tette, hogy, amint a szovjet kommentátor mondotta, reakciós fegyveres erők kerekedjenek felül. A szovjet sajtó folytatja erőfeszítéseit, hogy az angolok és franciák egyiptomi akciójára terelje a figyelmet, annak ellenére, hogy ez az akció lezárult, vagy legalábbis szünetelt. Így igyekeznek leplezni a szovjet lapok a magyarországi események és azok nyugati visszhangja feletti nyugtalanságukat. A rajta hírszolgálati iroda moszkvai tudósítója mai jelentésében megállapítja, hogy a Szovjetunió lakosságát ezekben a napokban sokkal inkább foglalkoztatták és izgatták a magyarországi események, mint a közel-keleti helyzet. Már azért is, mert a magyar szabadságharc sokkal közelebb hozta a válságot Moszkvához, mint bármely más esemény Sztálin halála után. A tudósító szerint a szovjet vezetőket igen kínosan érintette a magyarországi események nyugati visszhangja. A New York Times varsói tudósítója jelenti, hogy a Rokoszovszki szovjet tábornagy, a lengyelországi kormány hadügyminisztere és a lengyel hadsereg főparancsnoka továbbra is Lengyelországban tartózkodik, annak ellenére, hogy menesztéséről több ízben szó esett. Rokoszovszki legutóbb azon a címen távozott Varsóból, hogy szabadságra megy. Szabadságát Legnyicán, a Lengyelországban állomásozó szovjet erők főhadiszállásán töltötte. A lengyel hatóságok közben arról értesültek, hogy a legnyitai helyőrségben állomásozó szovjet csapatokat 3 más nyugat-lengyelországi vidékre vezényelték. Ezek közül az egyik Boroszló és környéke. Lengyelországi kormánykörökben a szovjet csapatmozdulatokat azzal hozzá kapcsolatba, hogy Kelet-Németországban is jelentősen megerősítették a szovjet erőket. Varsóban minden esetre feltűnt, jelenti a továbbiakban a New York Times tudósítója, hogy a szovjet hatóságok hivatalosan nem értesítették a lengyel kormányt a csapatmozdulatokról, jól lehet a lengyel vezetők legutóbb kikötötték, hogy Moszkva a Lengyelország területén belül elrendelt szovjet csapatmozdulatokról előzetesen tájékoztatja a lengyel kormányt. Hivatalos lengyel helyre olyan jelentések is érkeztek, hogy a lengyel légierő kötelékébe tartozó löphajtásos repülőgépek jelentős részét elvették az országtól. Kommunista forrásból arról tájékoztatták továbbá az amerikai laptudósítót, hogy amikor legutóbb eltávolították a lengyel hadseregből a szovjet parancsnokok csoportját, szám szerint 32 tisztet, azt is megállapították, hogy a lengyel hadsereg felszerelése nehéz fegyverekben sokkal kisebb, mint ahogyan feltételezték. Annak ellenére, hogy az ország óriási erőfeszítéssel a korszerű katonai felszerelés növelésén dolgozott, a lengyel hadseregnek ma nem áll több nehéz fegyver rendelkezésére, mint amennyi összesen 6 hadosztály felszereléséhez elégséges. Burns tábornok, a közel-keletre vezényelt ENSZ rendőri csapatok főparancsnoka egy sajtóértekezleten elmondotta, hogy a New Yorkból kapott utasítások értelmében az ENSZ erők a Suezi csatorna nyugati partján helyezkednek el. Egyiptom hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ 10 megfigyelőt küldjön az országba. A megfigyelők ma Haifába utaztak, ahol brit hajóra szállnak. Burns szerint a megfigyelők egy része Kairóba, másik része Port Saidba utazik. Hivatalos angol helyen megállapították, hogy a Szovjetunió és csatlósai egy év leforgása alatt mintegy 420 millió dollár értékű hadi anyagot küldtek Egyiptomba. Köztük mintegy 300 középnagyságú és nehéz páncélost, 50 bombázógépet és legalább 100 löghajtásos vadászgépet. Híreink közlését befejeztük. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.